Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A július 11-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a július 11-ére és július 18-ára dátumozott szám 46 oldalán lévő 33 cikkből válogatunk. A negyedik oldalon olvassuk, hogy első alkalommal szerveznek országos ökumenikus találkozót július 20 és 23 között püspöki titkárok és irodaigazgatók számára evangélikus, katolikus és református részvétellel. Az országos találkozót két évenként fogják megrendezni. Idén az Esztergom budapesti főegyházmegye lesz a vendéglátó, az eseménynek az esztergomi Szent Adalbert rendezvényközpont ad majd otthont. Az ötödik oldalon írja Horváth Hegyi Olivér, hogy a korszellem mindenáron be akarja bizonyítani, hogy az ember szabadsága, a határok kitolása és eltüntetése, a végtelen választási lehetőség, sírig tartó lehetőség mindenre kiterjed. A nagy választék sokszor összezavar. Egyre nehezebb dönteni, mert már minden szabad. A mainstream, azaz uralkodó ideológia egyetlen igazodási pontot nevez meg, ez pedig te vagy. Igazítsd magadhoz a világot, szabd magad olyan fazonra, amilyet megálmodtál. A nyolcadik oldalon olvassuk, hogy gyilkosság sorozat rázta meg Gyömrőt és környékét 1945 tavaszán, 130-an estek áldozatul annak, hogy önjelölt rendfenntartók megtisztították a járást a vezető uraktól. Csaba Gyula, Péteriben szolgáló lelkipásztor is ekkor vesztette életét. Annak rekonstruálására, hogy pontosan mi történt vele, életének utolsó óráiban többen is kísérletet tettek. Bizonyos, hogy 1945. április 30-án gyalogment át temetni Gyömrőre, amikor rendőrök állították meg. Nála volt a kétnyelvű magyar-orosz igazolása arról, hogy a szolgálatának elvégzéséhez szabadon közlekedhet a körzetben. A 12. oldalon olvassuk, hogy újra látogatóktól visszhangoztak az Evangélikus Országos Múzeum termei. A kiállítóhely is csatlakozott az újra megrendezett múzeumok éjszakája programhoz. Tavaly az Evangélikus Országos Múzeum online nyitotta meg a már előkészített időszaki kiállítást. A 15. oldalon mondja Nagy Zoltán, hogy sokat beszélünk a jövő evangélikus egyházáról, stratégiákat, terveket dolgozunk ki, ugyanakkor azt hagyjuk figyelmen kívül, hogy a jövő egyháza ott van a gyülekezetek alkalmain, az Isten tiszteleteken, a hittanórákon, a táborokban. Őket egy valami érdekli. Jó nekik itt lenni. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a keresztény élet katolikus heti lap július 11-ére dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 47 cikket találunk. Az első oldalon írja Juhász Ferenc, hogyha a Heves megyei Bélapátfalvi mészkőhegy gigantikus látványát megcsodáltad, és ha tovább mész a fák között a köves úton, akkor találsz rá az igazi nagy ámulatra, az épségben megmaradt 11. századi ciszterci apátsági templomra és a hozzátartozó egykori épületek falmaradványaira. Ahogyan az ajtón belépsz, a tekinteted egyből felfelé szökik, föl a csúcsívek közé az oszlop pillérek és a terméskövek festetlen áhítatába esel. Közben, ahogy lépsz-haladsz, lassan bejjebb a templomba, észesen vennéd, hogy a padozat kövei úgy kikoptak már a sok járástól, hogy némelyiknél egész gödörbe lépsz. Másikára pedig, mint kisebb lépcsőre kell ismét fölemelned a lábad. A második oldalon olvassuk, hogy a római katolikus egyház által magyar állami támogatással épített Márton Áron egykori erdélyi püspök nevét viselő sportcsarnokot avattak vasárnap az erdélyi Hargita megyei Gyimes középlokon. A névadás Márton Áron csíksomlyói bevonulását idézi, amikor a gyímesi csángók akadályozták meg, hogy a püspöküket letartóztassák a kommunista hatóságok. A harmadik oldalon írja Lóczi Tamás, hogy az irgalom és a hűség szavak a teológiai nyelvezetben szoktak előfordulni. Az irgalom gyakorlásának leggyakoribb szintere számunkra, katolikusok számára a Szent Jónás. Ebben kézzel foghatóan tapasztaljuk meg az Isten irgalmát, és új életre támadunk a korábbi lelkileg halott állapotunkból. Ritkábban jut eszünkbe, hogy irgalmat gyakorolni nem csak az Isten dolga a mi irányunkban, hanem az irgalomban élő embernek, vagyis mindannyiunknak is egymás felé. A hetedik oldalon olvassuk, hogy Rózsáné Kubányi Andrea, akiket Isten a tenyerén hordott, című szerzetesi életutakat tartalmazó interjú kötetében 64 olyan idős szerzetest ismerhetünk meg, akik átélték az 1948-as államosítást, az 1950-es szétszóratást, és olyan, ma is lélekben fiatalabbakat, akik már az illegalitásban csatlakoztak egy-egy rendhez. Megtudhatjuk, hogyan boldogultak, amikor egyik napról a másikra állás és munka nélkül maradtak, hogyan indították újra a közösségi életet a rendszerváltáskor gyakran a semmiből. A 12. oldalon olvassuk, hogy közös imádság lesz Magyarország lelki megújulásáért az egykori budapesti Regnum Marianum templom helyén július 15-én este 8 órakor a Dózsa György út Damjanich utca torkolatánál. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a Reformátusok lapját szemlézzük a július 11-ére dátumozott szám 30 oldalán, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 29 cikket találunk. A hatodik oldalon mondja Takács László gyermekorvos, a református Bethesda gyermekkórház post-covid ambulanciáján, hogy hogyan tudnak segíteni a fertőzés után jelentkező post-covid esetekkel. Tipikus tünetek az ízlés és szaglászavara, van, akinél visszatér a probléma, másnál el sem múlik, akár hónapokig megmarad. Sokan érzik a húsos ételeket rothadónak. A fej- és hasfájdalom is gyakori. Vannak terápiák, amelyek segíthetnek, például szaglászavarnál nemzetközi tapasztalattal alapján mi is alkalmazzuk azt a tréninget, amely során illó olajokat szagoltatunk a betegekkel. Azoknál, akik fogynak, dietetikus segítségét kérjük. A hetedik oldalon olvassuk, hogy elérkezett Péter Pál napja, ami a népi hagyományaink szerint az aratás kezdetét is jelzi, régen a hálaadás napja is volt. Minden aratásnak két alapfeltételen van, az egyik az ember, aki végzi a munkát, és az azt megelőző vetés. A vetés alaptörvénye az, hogy amit vet az ember, az fogja aratni is. Ez az ige, amit Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből származik, arra figyelmeztet, hogy minden betakarítást meg kell előznie a magvetésnek, amely azonban nem csak a szántóföldön lehetséges, hanem átvitt értelemben az egész életünk, magatartásunk is az. Gondoltunk-e arra, hogy minden szavunk és tettünk, hosszabb, rövidebb távon hat a környezetünkre, és az akaratunktól függetlenül válhat jó vagy rossz példává. A 15. oldalon mondja Karsai Eszter, hogy a bölcsességéről és a gazdagságáról lett legendás hírű Salamon király, no meg a sok feleségéről és másodfeleségéről is, akik a jólétet és a bőséget is szimbolizálták, de végül a vesztébe sodorták. Addig volt sikeres, amíg az a vágy élt a szívében, amelyet az Istentől kért az uralkodása kezdetén, ami így hangzik. Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni a népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Az engedelmesség szót a mai ember nem ismeri, nem is érti. Mi már önállóan, szabadon és függetlenül akarunk élni, nekünk a szabadság mindennél fontosabb. Nekünk ne parancsoljon senki emberfia, még az Isten se. Ehhez a tiltakozáshoz, a szabadságvágyhoz azonban nem társul átgondoltság. Tiltakozunk és idegenkedünk minden parancsnak hangzó felszólító mód ellen, és makacsul ellenállunk, ha ilyesmit érzünk. Ezzel az érzéssel kell megküzdeni a világjárvány hullámai között nekünk és a döntéshozóknak. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket, most a július 11-ére dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 30 cikket találunk. A negyedik oldalon írja Török Csaba, hogy Márk evangéliumában Jézus ige hirdetése ezzel az erőteljes felhívással kezdődik. Betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Most vasárnap az evangéliumban a küldetésének átadását láthatjuk. A Mester kiküldje a tanítványokat, hogy hirdessenek bűnbánatot az embereknek. Az első esetben az Atya a küldő, és a Fiú a küldött. A másodikban már a Fiú küld, mégpedig embereknek az evangélium szolgálatára. Jézus a tanítványoktól is megköveteli azt a szegénységet, radikális Istenre hagyatkozást, ami az ő megtestesülésének jellemzője. A tanítványokat kettesével bocsátja útjukra, érzékenységet mutatva az emberi törékenység, gyöngeség, esendőség iránt. Stankó Attila írja, hogy míg Tertullianus a Krisztus utáni 200-as években azt mondja, a tövisből és a tüskéből font koszorúról, ami a megvetettségnek a jele, amit nekünk ez a testieknek megromlott föld adhat, hogy elvette tőlünk a keresztereje, mert az Úr a fején türelemmel elviselte a halál minden szúrását. A hatodik oldalon olvassuk, hogy a felső Krisztina városi keresztelő Szent János plébánia Budán június 26-án este Szentmise keretében tartotta a templom búcsú ünnepét. Erdő Péter bíboros mutatott be Szentmisét, egyúttal felszentelt a templomot, ami annak idején 80 évvel ezelőtt elmaradt. Hosszú évtizedek óta működik ez a templom, de akkor különböző elképzelések voltak arról, hogy kissé máshogy építsenek majd egy új templomot. Ezért ezt a templomot csak megáldották. A Mértékadó című műsor melléklet második oldalán olvassuk, hogy befejeződött a Krisztus Inge című magyar játékfilm forgatása, amely Várnai Péter azonos című történelmi színjáték alapján készült. A történet a hazai szerzetesrendek kommunista hatalom általi betiltását mondja el. A film fél éve törel fel, 1950 májusától novemberig tartó időszakban játszódik. A főszereplője és rendezője Eperjes Károly, Kossuth Díjas színművész. Kedves hallgatóink! A július 11-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyűn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemle készítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
Száztizenegyedik pont.